Üdvözöllek benneteket, Isten áldjon mindenkit ma délelőtt, és Isten áldja meg a gyerekeket. Ügyesek vagytok, köszönjük szépen a tanítók nevében is. És talán annyit fontos megemlíteni, hogy a gyerekek nagyon fontosak számunkra, igaz? Nagyon fontosak vagytok, és hát most nagyon kevesen voltatok itt, de a gyülekezetünknek az életében a gyerekek azért is fontosak, mert több mint 50-en vannak, és hát a gyerekszolgálók meg 10-valahányan, az a csoport. Úgyhogy tényleg köszönjük a munkátokat, legyetek áldottak, és hát számítunk rátok a folytatásban is, majd nyáron is, meg ősszel is. És akkor egy igaz embernek a történetéről lesz ma szó. Ezt az igaz embert úgy hívják, hogy Énók. Ki az, aki hallott már Énókról, vagy olvasott róla a Bibliában? Azért vannak emberek, akik folyamatosan forgatják a Bibliát. Megmondom őszintén nektek, hogy Énok nem az az ember, akiről nagyon-nagyon sok információ van, tehát az életrajza nincs leírva a Bibliában, nagyon kevés információ van róla. Mégis én ma ebbe az Egy Mózes sorozatban mindenképpen beletettem. A múltkor Kain és Ábel történetével foglalkoztunk, most Énok történetével fogunk foglalkozni. Azért, mert az a kevés, ami le van írva a Bibliában, az nagyon sok. Nagyon áldott egy ember volt, és szeretném, hogyha most vele foglalkoznánk. Szóval ő egy olyan embere volt Istennek, akiről azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt, hűséges volt Istenhez, és hát engedelmes ember volt, és mindezt egy olyan környezetben, egy olyan korban tette meg, amikor hát az akkori világ az nem föltétlen volt nagyon, nagyon lojális Istenhez, vagy nem föltétlen mondhattuk azt, hogy olyan istenhívő volt a környezet. Sőt, inkább ellenséges környezet volt, és egy ellenséges környezetben, egy istentelen környezetben ott van egy ember, aki viszont istenhívő ember, és képviseli Istent. Nem tudom, hogy hallottátok-e már azt a megfogalmazást, hogy könnyű kereszténynek lenni, amikor jól mennek a dolgok. És biztos így van. De könnyű kereszténynek lenni, amikor rosszul mennek a dolgok. Szerintem mindegy. Mert nem ettől függ. Nem ettől függ, hogy milyen keresztények vagyunk. Ha jól mennek a dolgok, ha rosszul mennek a dolgok, alapvetően az Istennel való kapcsolatunkon múlik minden. És át lehet élni azt, hogy alapvetően rosszul mennek a dolgok, vagy körülöttünk sok probléma van, de mégis az Úrral való kapcsolatunk megtart bennünket, és nekünk jó. És lehet az is, hogy valakinek a környezetében jó dolgok történnek, de ha az Úrral való kapcsolatát ő elveszti, akkor hát problémái lesznek. Szóval Énók egy olyan ember volt, aki Istenben bízott, és nem a környezetére figyelt. Egy Mózes 5:18-20-ban van leírva az ő történetének a kis rövid összefoglalása. Az eredetéről azt tudjuk, ezt mondja Isten igéje, hogy Jered 162 éves volt, amikor Énókot nemzette, tehát Jered volt a kedves édesapa. Énók születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Na, szóval álljunk meg itt egy kicsit. Ami fontos, hogy elhelyezzük Énóknak az életét, meg Énóknak a családfáját. Énókról azt tudjuk, hogy Ádám fiának, Sétnek a nemzetségéből való. Ádámnak volt több fia, hát Kain és Ábel is Ádám gyermekei voltak, de Kain megölte Ábelt, így csak Kain volt az egyik, és aztán később született újabb gyermek, Sétnek hívták, és Sétnek a leszármazottja lett Énók. Azt tudjuk, hogy Ádám után a hetedik volt, aki hetedik nemzedék volt, aki megszületett. Apját tehát Jerednek hívták, és hát 162 éves korban született Énók. El tudtok képzelni most egy 162 éves embert? Nem is láttunk még ilyen idős embert, igaz? Ki az, aki már látott 100 éves, vagy találkozott 100 éves férfi vagy nővel? Hát ilyen már van néhány. Szóval 162 éves embert el sem tudunk képzelni, mert nem találkoztunk még ilyen idős emberrel. És azt tudjuk, hogy 162 éves volt Jered, amikor született Énók. Tehát nem egy idős emberről beszélünk, hanem élete teljében lévő ember volt, és úgy döntött, hogy itt a családalapításnak az ideje. 162 évesen. És hát megszületett nem sokkal később Énok. Énoknak a teljes életkora, tehát 365 év volt, ezt mondja a Biblia, tehát annyi évet élt, mint ahány nap van egy évben. Ez elképzelhető, 365 évet él valaki. Nagyon sok, nem? Most gondoljatok bele, ez nagyon sok. Én árulom nektek, én 1965-ben születtem, hogyha én 365 évig élnék, akkor ez azt jelenti, hogy 2330-ban jönnétek majd a temetésemre. Ha ti megéritek. Óriási időtávlatok, igaz? Nem is tudjuk igazán elképzelni. Itt a jelenlévők közül, ha körbenézek, akkor azt hiszem, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy Józsi bácsi a legidősebb talán. Akinek az Isten megadta azt a kegyelmet, hogy a legtöbb évet élt át. Mennyi az Józsi bácsi? 68. év. Józsi bácsi még nagyon tinédzser ahhoz képest, amiket itt emlegetünk, éveket, évszámokat. Úgy legyen. Szóval... ebben az időben mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az emberek hosszú életet éltek, tehát több száz évig éltek az emberek, majd később még visszatérünk erre, és ebben a hosszú életben nagyon sok minden belefért. Énok tehát 365 évig élt. És ha tovább lépünk, ami nagyon-nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy Énok az Istennek egy olyan embere volt, aki meghallotta az Isten hangját, egyfajta prófétai szolgálata volt, és amit az Isten mondott neki, az képviselte a környezete számára, akkor élő emberek számára. És ezt mondja a Biblia Júdás levelében, egyébként ha Énoknak az életét meg akarjuk érteni, akkor Júdás levelét kell tanulmányozni, meg a zsidókhoz írt levelet, és akkor sokkal több információt tudunk róla. Tehát Júdás levelében ezt olvassuk a Bibliában, hogy ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól származott, és a hetedik volt, amikor így szólt: ime eljött az Úr szentjeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istenstelenséget és minden gonoszságot, amelyet az istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Tehát Júdás arról beszél, hogy Énok, aki Ádám után a hetedik volt, kapott egy proféciát, egy kijelentést Istentől, és profétált, és azzal kezdi itt az ige, hogy ezekről is profétált, de hogyha ezekről is profétált, az azt jelenti, hogy azokról is. Tehát, hogy itt a proféciának van két üzenete. És én ma erről szeretnék beszélni, hogy Énok proféciájának mi az a két fontos üzenete, ami aktuális. Az egyik része az Énok proféciájának az ő kora aktualitásáról szólt, hogy ami akkor következett, amikor ő élt, vagy abban az időben volt aktuális, egyfajta istentelenségnek a megítéléséről, hogy az emberek elfordultak Istentől, és Énok proféciájának a másik része, vagy a másik üzenete, vagy másik aktualitása pedig a mai korról szól. Hát Énok elég régen él, de amit Isten mondott, az ma is aktuális. Szóval ezekről is, és azokról is profétált. Nézzük először azt a részét, ami az ő korának az üzenete volt. Az 1 Mózes 6-hoz lapozunk a Bibliában, akkor olvasunk egy nagyon-nagyon különleges történetet a Bibliában, ami arról szólt, hogy a szellemi lények és az emberek találkoztak egymással, és nem is akármilyen találkozás volt ez. Azt mondja a Biblia 1 Mózes 6 első versétől: történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és lányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek lányai, ezért feleségül vettek közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon a lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Hát ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem élek 300 évig, vagy akármeddig, meg ti sem, hanem hamarabb meg fogunk halni, vagy az Úrhoz megyünk. Tehát Isten korlátozta ezt, tehát ma nem élnek 300-400, meg 800 évig az emberek. A folytatásban ezt mondja a Biblia: abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Ezért ezt mondta az Úr: eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, és az emberrel együtt az állatot, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam hogy megalkottam őket. Hát ez egy különleges történet, de amit fontos tudni ebből a különleges történetből, hogy ez akkor történt, amikor Énoknak a földi élete volt, tehát arra az időre volt aktuális ez. És azt mondja ez a történet, hogy a szellemi lények azt látták, hogy az Isten teremtményei az emberek, mint az embereknek a lányai, nagyon szépek. Ez ma is aktuális, igaz? Tehát a lányok nagyon szépek. És a szellemi lények tulajdonképpen megkívánták őket. Ezek a szellemi lények, ezek a démoni lények, akik tulajdonképpen ezzel egyrészt Isten akarata ellen lázadtak föl, másrészt pedig bűnös szándék volt a szívükben, vagy az életükben, vagy nem tudom, hogy van-e szíve a szellemi lényeknek, de bűnös szándék keletkezett bennük. Amit tudnunk kell a szellemi lényekről, hogy Isten a szellemi lényeket nem úgy teremtette, hogy azok szaporodjanak és sokasodjanak. Ilyen sehol nincs a Bibliában, hogy a szellemi lények szaporodjanak és sokasodjanak. Ezt az emberre, illetve az állatokra találta ki Isten, hogy töltsük be a földet, szaporodjunk és sokasodjunk. A szellemi lények azok egyrészt halhatatlanok, tehát Isten megteremtette őket, és az életük az folyamatos, tehát nincs vége. És mivel halhatatlanok, ezért nincs szükségük szaporodásra. Tehát nem kell attól félni, hogy kihalnak. Hogy utódokat kell létrehozni, vagy nemzeni azért, hogy legyen holnap is, meg holnap után is, meg a jövőben is élet a Földön, vagy akkor a szellemi világban ott. Tehát ők szellemi lények voltak, nem volt szükségük a szaporodásra. Azt is mondhatjuk, hogy a szaporodást, vagy a szexuális ajándékot Isten az embernek adta, meg az állatoknak adta. A szellemi lényeknek erre nincs szüksége, másrészt Isten nem adta nekik. És amikor ők azt mondják, hogy az embereknek a lányai nagyon szépek, és hogy feleségül vesszük őket, és akkor utódokat nemzünk, ez egyrészt egy óriási támadás, egy szellemi támadás az emberiség ellen, másrészt egy lázadás az Isten ellen. Mert amit Isten úgy döntött, hogy erre nincs szükség, azt ők azt mondják, hogy nekem viszont szükségem van rá. Tehát föllázadtak az Isten ellen. És hát ez, erről prófétál Énok, és most szeretnék idézni egy proféciai részletet Énok proféciájából. Ezt mondja Énok: a föld teljesen elpusztul, és minden elvész, ami csak rajta található, és ítéletet hirdet mindenki felett. Az igazakkal azonban békét köt, és oltalmába veszi a kiválasztottakat, kegyelmet gyakorol velük, és mindnyájan Istenhez fognak tartozni. Elnyerik tetszését, áldásban részesülnek is, Isten világossága ragyog majd nekik. Ezt ne keresétek a Bibliában, nincs benne. Ez Énok könyvében van benne, és ez nincs benne a Bibliában, ez egy apokrif irat. De itt le van írva, hogy Énoknak mit mondott Isten, és hogy megítéli Isten az akkori nemzedéket, de az igazakat meg fogja menteni. Ez volt a proféciának a lényege. Amikor ez a dolog megtörtént, hogy a szellemi lények megtámadták az emberiséget, és kiválasztottak lányokat, és feleségül vették őket, és utódok lettek, azt mondja az ige, hogy óriások születtek. Tehát torz lények születtek, nem is szellemi lények, és nem is emberek születtek, hanem a kettő között valami, ami nem volt benne az Isten tervébe. Hát ez nem a Biblia hiteles információja alapján tudom mondani, de mindenféle más apokrif iratokban az van benne, hogy ezek a lények, mivel óriások voltak, egyszerűen óriási étvágyuk volt, óriási erejük, tehát mindenben óriások voltak, és egyszerűen elkezdték letarolni a földet. Hogy így volt, vagy nem tudom, de minden esetre ezek az óriásoknak a megjelenésével, ezzel a szellemi lázadással, mindazzal, ami történt, azt mondja a Biblia, hogy a gonoszság elszaporodott a földön. Egyrészt a gonoszságot ezek a lények képviselték, tehát ők nem az Isten kegyelmével jöttek erre a világra, és nem az Isten kegyelmét képviselték, hanem azt a szellemiséget, amiből fakadtak, vagy amiből születtek ezek a lények. Másrészt az emberi gonoszság eredendően is benne van az emberekbe, és ez együtt elkezdett olyan méreteket ölteni az emberi gonoszság, hogy Isten azt mondja, hogy megbántam, hogy embert teremtettem, és ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot. És amikor Isten az özönvízzel megállítja ezt a folyamatot, és az özönvízről prófétán Énok, amikor azt mondja, hogy Isten meg fogja ítélni, és el fogja pusztítani a földet, de az igazakat meg fogja menteni, akkor eljön az Istennek az ítélete, eljön az özönvíz, és amikor az özönvíz eljön, akkor tulajdonképpen nem más történik, mint elpusztul mindaz, ami a földön van, a növények, elpusztulnak az állatok, és elpusztulnak az emberek, mindazok, akik nem találnak kegyelmet Istennél. ezek a szellemi lények elpusztultak? Vagy hát nem szellemi lények. A szellemi lények és a nők kapcsolatából született óriások elpusztultak, vagy nem pusztultak el? Elpusztultak, persze. Ők is elpusztultak. A pusztulás az mindenképpen egy ilyen teljes ítélete volt Istennek, tehát elpusztította ezeket az embereket, elpusztította az állatokat, a halakat nem pusztította el, mert a vízben jól érzik magukat a halak. Ugyanakkor viszont azt tudjuk a Bibliából, hogy azok a szellemi lények, akik megjelentek, és szexuális kapcsolatot létesítettek a nőkkel, az emberekkel, ezeknek az utódai pusztultak el, de ezek a szellemi lények nem pusztultak el. Mert a szellemi lények halhatatlanok, igaz? Tehát őket, nekik teljesen mindegy, hogy özönvíz van, vagy szárasság van, vagy teljesen lényegtelen. Ezek nem pusztulnak el. Viszont ha a Bibliához lapozunk, és azt megnézzük, hogy a Júdás könyvének a 6. versében mi van leírva, akkor azt mondja a Biblia, hogy azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Tehát amikor ez az özönvíz megtörtént, és megítélte Isten a bűnt, és megítélte a bűnös természetet, akkor megítélte ezeket a szellemi lényeket is, akik föllázadtak az Isten ellen, és ezeknek az ítélete nem az volt, hogy belefulladtak a vízbe, vagy tehát, hogy elpusztultak, hanem az Isten ítélete az volt, hogy valahol örökkévaló bilincsekben, a sötétségben tartja fogva őket. Vagyis ki vannak vonva a forgalomból. Ma egy jó hír, hogy nem kell félni tőlük. Ma nem fognak ezek itt megjelenni, és máshol se fognak megjelenni, mert ki vannak vonva a forgalomból, és az Istennek a börtönében vannak tulajdonképpen. Ami nagyon fontos tehát az Énok proféciájával kapcsolatban, hogy Énok egy olyan környezetben élt, ahol a gonoszság nagyon nagy mértékben elszaporodott. Azt látta, hogy minden egyre rosszabb. Kapott Istentől egy üzenetet, amit továbbított az embereknek, és ez az üzenet arról szólt, hogy Isten az igazakat, akik kegyelmet kérnek tőle, azokat meg fogja menteni, és azok, akik föllázadnak az Isten ellen, és nem fogadják el az Isten kegyelmét, azokat fel viszont meg fogja ítélni. Ez egy teljesen új szövetségi kijelentése Énoknak. Ez volt a proféciának az a részlete, ami az akkori korra vonatkozott, és azokra az emberekre, akik akkor éltek. De viszont Énok proféciának van egy másik része is, ami a mai korra vonatkozik, és Júdás könyvében bőségesen le van írva az, hogy amikor Énok proféciája elhangzott, akkor azt mondja, azokról is profétált, akik akkor éltek, de a mai korról is. Nézzük meg Júdás könyvében, hogy miről ír a Biblia. Azt mondja Júdás könyve 7. versében a Biblia, ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak majd, amikor az örök tűzben, büntetésben szenvedik. De mindezek ellenére ezek álmodozók ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten fenségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Amikor Júdás erről beszél, akkor azt mondja, hogy az a szellemiség, ami akkor megnyilvánult, hogy ezek a szellemi lények megkívánták azokat a nőket, és hát ilyen utódok születtek, az a szellemiség, az ma is aktuális. Az a szellemiség, az megnyilvánult. Később megnyilvánult Sodoma és Gomora életében, és megnyilvánult egyfajta homoszexualitás kérdésében, és azt mondja, Isten ezt is meg fogja ítélni. Mert ami az Isten ellen való lázadás, az egy darabig lehet csinálni, de Isten mindig limitálni fog, és azt mondja, hogy nem lehet tovább menni. És Júdás erről beszél, hogy a profécia erre is vonatkozik. Mert a homoszexualitás az nem más, mint az Istennek a fenségét megvetni, az Isten tervét elutasítani, és valami más alternatív lehetőséget behozni helyette. Aztán Júdás könyve azt is mondja a 4. versben, hogy mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsopongásra használják, és ami egyedül uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Ezek ilyen kemény szavaknak tűnnek, tehát azt mondja az ige, hogy vannak olyan emberek, akik belopóznak bizonyos körökbe. Tehát nem nyíltan csinálják a tevékenységeiket, hanem így belopóznak. Az Isten kegyelmét kicsapongásra használják, és Jézus Krisztust megtagadják. A kegyelem az mindig jó. A kegyelem az arról szól, hogy szeretünk mindenkit. A kegyelem az arról szól, hogy ha rosszat is követtél el, vagy elhibáztál valamit, bűnt követtél el, nem baj, Isten megbocsájtja. Van egy újrakezdési lehetőség, ne a múlttal foglalkozz, hanem a jövővel foglalkozz. A kegyelem az mindig a jövő lehetőségét biztosítja a számunkra. És azt mondja a Biblia, hogy ebből a szellemiségből fakad, ami akkor az özönvíz előtt megnyilvánult, meg ami a Sodoma és Gomora életében is megnyilvánul, meg ami a mai napokon is, majd napjainkban is megnyilvánulhat, hogy az Istennek a kegyelme az kell, a jó dolgok kellenek, de Krisztus nem kell. És azt nyíltan nem akarják fölvállalni, hanem csak ilyen belopózunk. Ilyen nagyon óvatosan képviseljük ezt. Ez a mai időknek az egyik legveszélyesebb dolga, mert az ördög vagy nyíltan támad, mint akkor, és hát születtek azok a születtek, vagy pedig ilyen belopózó módon, ilyen báránybőrbe bújt farkasként megjelenik, és úgy tűnik, hogy minden rendben van, de még sincs minden rendben. Az elmúlt héten, amikor a gyülekezeti hétvégénk volt, és a lelkajándékokkal foglalkoztunk, akkor nagyon sokan azt mondtátok, hogy a lelkek megkülönböztetése ajándék ott van az életetekben. Hát hadd mondjam, ez nagyon jó. Ez nagyon fontos. A mai világban, hát én nem akarom rangsorolni a lelkajándékokat, de az egyik legfontosabb talán, hogy a lelkek megkülönböztetése működjön, hogy akármi nem jöhet. Hogy a jó meg a rossz, az igaz meg a hamis, a fekete és a fehér között világos különbséget lehessen látni. Hogy az a szellemiség, ami csak így belopózik, arra azt kell mondani, hogy ja, köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Ja, köszönjük, ez nem, én ennek nem fogok engedni, és nem fogom ezt elfogadni. Szóval szükség van arra, hogy lássuk, hogy mi van a dolgok mögött. A 12. vers azt mondja, ezek szenny foltok a szeretet vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Ilyen szép leírás valakiről, nem? Júdás azt mondja, hogy az a profécia, ami Énoknál elhangzott, annak a szellemisége az hat ma is, és például így is megnyilvánulhat. Hogy vannak emberek, akik, hát ugyanaz történik, hogy a jó dolog kell, fölhízlaljuk magunkat, de egyébként nem akarunk Istenről hallani, nem akarunk Krisztusról hallani, minden, ami Istentől jön, azt elutasítjuk, ami ilyen szellemi dolog lenne, de ugyanakkor az áldásokra meg szükségünk van. Azt mondja, szemérmetlenül viselkednek és lakmároznak. Vagyis élvezni akarják az Isten jóságát, az Isten kegyelmét, de az Istennek a hatalmát viszont már megvetik. Hogy nyilvánul ez meg? Nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyennel. De hadd mondjak néhány példát erre, hogy ez különböző élethelyzetek. Én találkoztam már olyan emberrel, aki nem ebbe a gyülekezetbe, egy másikba, azt mondta, hogy én már háromszor voltam ebbe a gyülekezetbe, és még mindig nem segített nekem senki. Értitek ezt a hozzáállást? Persze, ha valaki bejön egy gyülekezetbe, és tudunk segíteni, akkor tegyük meg. Még többet is adjunk, mint amennyit ő kér, vagy ami a szükség. Ez rendben van. De hogyha ez a hozzáállás, hogy én már kétszer voltam itt, vagy háromszor, és még mindig nem adtatok nekem semmit, hát akkor miért jött? Hogyha hozzád becsönget valaki egy ilyen lelkülettel, akkor szerinted az barát vagy ellenség? Néhány hónappal ezelőtt volt egy kedves fiatalember, aki azt mondta, hogy Isten azt a kijelentést adta neki, hogy látogasson meg gyülekezeteket, és az emberektől kérjen pénzt egy bizonyos befektetésre, mert ezt az Isten mondta, és az emberek sok pénzt adnak, akkor ezt ő befektet, és óriási haszon lesz belőle. Amikor ezt elkezdte, ezt a tevékenységet, és hát kiderült, akkor azokban a gyülekezetekben, ahol megfordult, a vezetők azonnal leállították, sőt azt mondták neki, hogy ha ezt csinálod, többet ide be nem tudod tenni a lábadat, mert nem engedünk ide. Tehát ez egyrészt törvénytelen, tehát egy tipikus elemen módszert akart megvalósítani, úgyhogy majd a hasznot ő kivesz, és azt mondták neki, hogy ezt nem lehet. Sok oldalról mások is megítélték őt, és azt mondták, hogy ezt ne csináld, mert ez bűn. Erre fölháborodott, és az ő honlapján, ahol propagálta a dolgait, hogy adakozzanak neki, fölrakott jó néhány nevet, többek között az én nevem is rajta volt, és azt írta, hogy bizonyos gyülekezetekbe nem kell elmenni, ezek a gyülekezetek le vannak uralva, ezek a pásztorok olyanok, akik nem engedik a Krisztusnak a szabadságát a gyülekezetekbe, és mindenféle ilyen gonoszságokat leírt. Akkor felszólítottuk, hogy vegye le a neveket a honlapról, akkor azt mondta, hogy nem. Mert hogy ez az igazság. És aztán a szolgáltatónak szóltunk, és megszüntették a honlapját. Amikor valakinek Isten azt mondja, hogy ez bűn, és azt mondja, hogy mit képzel az Isten, hogy beleszól az életembe, na ez az a szellemiség, amikor az Istennek a kegyelme, amikor megnyilvánul, mert amikor Isten azt mondja, hogy valamit nem jól csinálsz, és változtass rajta, az nem azért van, mert Isten azt nagyon, nagyon szereti azt, hogy válkáljon a lelkünkbe, hanem azért mondja, hogy holnaptól jobb legyen, hogy valami megváltozzon. És hogyha valaki úgy áll hozzá az Isten kegyelméhez, az Isten szeretetéhez, hogy az Isten ne szóljon bele az életembe, vagy az Isten emberei ne szóljanak bele az életembe, mert én azt csinálok, amit akarok, mert az a krisztusi szabadság, akkor ott valami baj van. És tulajdonképpen ez a lelkület, ez a szellemiség, ami ma is hat és ma is működik, erről profétált Énók, hogy ez ugyanaz, mint amikor valamikor a történelemnek egy bizonyos pontján ezek a bizonyos szellemi lények azt mondták, hogy bennünket nem érdekel, hogy az Isten milyen teremtési rendet alkotott, nem érdekel bennünket, hogy az Isten mit mondott, nekem ez kell, és én megkapom. És ebben nem szólhat bele senki. Vagyis ez a fajta szellemiség, vagy ez a fajta lelkület azt mondja, hogy engem nem érdekel Isten, én vagyok az Isten, én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez nagyon sokszor olyan módon nyilvánul meg, ami nincs kiírva nagy reklámfelületekre, nincs kiírva embereknek a hátára, hanem megjelenik ez a szellemiség, és hát a rossz gyümölcseit lehet tapasztalni, ha a lelkek megkülönböztetése nem működik, és az Isten kegyelme nem tudja megváltoztatni őket. Szóval ez a lelkület, ez a szellemiség, ez működik. És ezt mondja az ige, hogy ezekről profétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt, íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Júdás ebben a rövid szakaszban, nem is tudom hányszor, istentelen, 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 ez van benne. Ami az istentelen, azt kell megítélni. Ami az Istentől van, azt meg föl kell emelni, mert az jó dolog. Ami az istentelen, az nem más, mint az ördögtől való dolog, ami becsapja az embert és tönkreteszi, és teljesen nyomorba taszítja. Szintén Júdás könyvénél tartunk még, ezt mondja továbbiakban. Ezek zúgolódnak, sorsuk ellen lázadók, vágyaik után járnak, fölényesen járatják a szájukat, haszonlesésből embereket dicsőítenek. És 18. versben ezt mondja. Az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Vagyis, amikor Énok proféciájáról beszélünk, és arról, hogy Énok kimondott valamit, amit az Isten üzen neki, és az arra az időre is vonatkozott, meg erre az időre is vonatkozik, ennek a rövid összefoglalása és üzenete az, hogy amikor az istentelenséget tapasztalod, amikor a lázadást tapasztalod az Isten ellen, amikor az Isten jósága kell, de az Istennek a szava az nem kell, amikor valaki csak a hátát mutogatja Istennek, amikor ez következetesen képviseli valaki, akkor tudod, hogy ez a szellemiség hat az életébe. És ebből kell megtérni az embereknek. És ebből kell megváltozni, mert ha nem, akkor jön az Istennek az ítélete, mert Isten nem tud vele mit kezdeni. De aki megtér, annak élete lesz. És erről szól Énoknak a proféciája. Elég régen volt ez. Régen hangzott el Énoknak a proféciája, de ma is aktuális. Tudja valaki, hogy mikor keletkezett a világ? Segítek. A zsidók mit gondolnak arról, hogy mikor keletkezett a világ? Hát nem azt mondják, hogy 1 milliárd, meg 5 milliárd, meg 100 milliárd, meg nem tudom hány évvel ezelőtt. A zsidó időszámítást... Majdnem, igen. Nagyon közel van. 5700, az még közelebb van? 5771. Tehát a zsidó naptárban, vagy a rabbinikus időszámításban ma 5771-et írunk, és azt mondják, hogy 5771 évvel ezelőtt keletkezett, vagy teremtette meg Isten Ádámot. Tehát, hogy akkortól számítják az emberiségnek a létezését a Földön. Hogyha visszagondolunk, hogy 5771 év, és Énok a hetedik generációban volt, ez azt jelenti, hogy mondjuk 800 év telt el csak mondjuk Ádámnak a megteremtésétől kezdve. Akkor valamit kimondott Énok, amit az Istentől kapott, és ma a 21. században, amikor kinyitjuk a Bibliát és olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy ja, ez aktuális. Ja, hogy aktuális az istentelenség. Ja, hogy aktuális a gonoszság. Aktuális az, hogy az emberek saját kívánságuk szerint olyan dolgokat csinálnak, ami lázadás az Isten ellen. Tehát, ami fontos, hogy amikor Isten mond neked valamit, amikor Isten jelent ki neked valamit, és azt kimondod, az lehet, hogy aktuális most ebben a pillanatban, de lehet, hogy aktuális lesz holnap, 100 év múlva, meg 1000 év múlva is, még hogyha itt él valaki a Földön akkor. Mert az Isten üzenete az mindenkorban aktuális. Énokról azt tudjuk még, hogy az élete egy bizonyos pontján történt vele egy különleges csoda. Énok 65 éves volt, amikor Métusélakot nemzette, Énok az Istennel járt, Métusélak születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat, Énok teljes életkora tehát 365 év volt, Énok az Istennel járt, és itt jön a csoda, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt az Isten. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 5-6. verse azt mondja, hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves az Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tőlem már sokszor megkérdezték, hogy miért van az, hogy a jók hamar eltűnnek, vagy hamarabb meghalnak, hogy gonoszok, a kevésbé jó emberek meg sokáig élnek. Sokszor, amikor történik egy baleset, vagy valakinek a temetésére kell menni, és nem idős emberről van szó, hanem fiatal, és azt mondják az emberek, hogy még élhetett volna sokáig. Vagy az ő élete olyan volt, hogy inkább áldás volt sok ember számára, és miért ő hal, meg miért nem az, aki csalop, hazudik, és rengeteg kárt okoz magának is, a családjának is, a társadalomnak is, tulajdonképpen egy kártékony életet él. Miért van az, hogy a jók talán hamarabb, a rosszak esetleg később? Tudjátok a választ? Tőlem sokszor megkérdezték már emberek. Ha te pap vagy keresztény vagy, akkor miért ilyen az Isten? Miért viszi el a jókat, és miért hagyja itt a gonoszokat? Szeretnék mutatni valamit. 1 Mózes 5.1.23-ban le van írva az Énok előtti nemzedékeknek az élete. Ádám 930 évig élt. Tehát elég sokáig. Sét 919 évig élt a fia. Énos, az ő utóda, 905 évig élt. Kénán 910 évet élt. Mahalail 895 évet élt. Jered, Énoknak az apja, 962 évet élt. Tehát egész hosszú életet adott nekik Isten, és közben, ahogy ezek az évek telnek, és eljutunk a 7. nemzedékig, azt mondja az ige, hogy egyre szaporodik a gonoszság, közben ez a szellemi támadás is megtörtént, amiről beszéltünk. Tehát a föld egyre rosszabb lesz így szellemileg, és jön Énok, akiről azt mondja a Biblia, hogy az Istennel járt, hűséges volt, Istenben bízott, ő meg csak 365 évet élt. Hát a többiekhez képest az elég kevés, nem? Ha Isten meg akarta volna őt áldani, akkor miért nem adott neki 1000 évet mondjuk, kicsit többet, mint a többinek. Erre a kérdésre, hogy miért van az, hogy néha a jók hamar elmennek, és a kevésbé jók nem, nem tudom a választ, mert ez Isten titka, hogy mikor kinek mondja azt, hogy itt az idő, ez az Isten kezében van. De egy dolgot tudok. Hogy vannak olyan élethelyzetek, és szerintem ezt te is megtapasztaltad már sokszor, meg én is, hogy sokszor Isten azt mondja egy bizonyos folyamatra az életünkben, vagy valakinek az egész életére, vagy na ennyi, és vége, és azért, hogy téged kimentsen egy sokkal rosszabbból. Vannak emberek, akiket azért hív haza Isten, hogy kimentse őt egy sokkal rosszabb korszakból, egy következő nehéz évekből. Vannak emberek, akik ezt látva nem biztos, hogy erre a következtetésre jutnak, csak azt látják, hogy ez jó ember volt. De hogy mi lesz utána, az az Isten titka. Én az életemben legelőször, amikor ezt megtapasztaltam, akkor egy kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, és a nyári időszakban kértem egy hét szabadságot, amikor egy szolgálatra kellett elmennem, és amikor a vezető, az igazgató megadta a szabadságot, és azt mondta, hogy elmehetek, akkor elkezdtem készülni erre. És nagyon furcsa volt számomra az, hogy 2 vagy 3 nap múlva azt mondja az igazgató, hogy találkozni akar velem, és azt mondja, hogy meggondolta magát, nem enged el szabadságra. És kérdeztem tőle, hogy miért. Nem. Kész. Tehát, hogy ő az igazgató, nem föltétlen kell neki mindent nekem elmondania, de hogy nem enged el szabadságra. És amikor mondtam neki, hogy tulajdonképpen azon a héten mindenki dolgozik, csak én mennék el, minden munkát, amit én csinálok, át tudom adni a többieknek, tehát teljesen folyamatosan működni fog a dolog, nincs semmi baj, azt mondja, hogy vegyem tudomás, hogy nem enged el szabadságra, meg hogy ő már ennyi segített nekem, meg előléptetés, meg fizetésemelés, meg minden, és hogy hát nekem kötelességem, hogy engedelmeskedjek neki. És amikor azt mondtam neki, hogy rendben van, Karcsi, de azt mondtad, hogy elmehetek, én megszerveztem a következő hetet, nekem van egy keresztény szolgálatom, nekem ott kell, el fog menni. És akkor azt mondta, hogy ha elmész, kirúglak. És tudjátok, mi történt? Elmentem, és amikor a szabadságról visszamentem, akkor volt egy parázs vitánk, elég piros fejjel közölte velem, hogy mit képzelek, és kirúgott. És amikor ezt átéltem, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy most jól csináltam a dolgokat, vagy nem. Megérte ez az egész, vagy nem érte meg. De hát aztán nem jutottam semmire, és úgy döntöttem, hogy ha már megszűnt a munkahelyem, akkor keresni kell más lehetőséget. És aztán engem Isten tovább vezetett, túlságosan sok problémám belül nem volt, sőt egy jobb lehetőségem adódott, és elkezdtem dolgozni egy más területen. És néhány hónappal később, amikor találkoztam a régi kollégáimmal, tudjátok, mit mondtak nekem? Hogy de jó neked. Akkor kérdeztem, hogy miért? Azt mondja, hogy képzeld el, kiderült, hogy tönkre megy a cégünk, föl fognak számolni bennünket. Tisztára, ilyen mély kaptárszerűen minden fölbojdult, mindenki megy a másik ellen, mindenki lopni akar mindent el, szóval hogy borzasztó a lelkület, és milyen jó, hogy te nem vagy itt. Milyen jó, hogy te már eléptél innen. Pedig amikor az igazgató azt mondta, hogy ki fog rúgni, és hogy nincs szükség rám, akkor néhányan odajöttek, és azt mondják, hát ezt nem értjük, és miért pont te, és miért nem azokat, akik nem dolgoznak semmit. Akkor engem Isten, na akkor nem értettem, csak később, Isten kiragadott egy sokkal nehezebb helyzetből. Énókot Isten fölhasználta arra, hogy egy proféciát elmondjon, még utódokat is nemzen, és aztán Isten azt mondja, hogy gyere hozzám. És Isten így áldotta meg őt, hogy kiragadta őt egy sokkal nehezebb helyzetből, ami következett utána, mert az özönvíz és mindaz, ami ezzel járt, az nem egy kellemes időszak volt a Földnek a történetében. Te is át fogod ezt élni, vagy már sokszor átélted, hogy Isten bizonyos dolgokat leállít az életedbe, és azt mondja, hogy ne menjél tovább, és nem érted, hogy miért, és úgy gondolod, hogy hát Isten áldása az lenne, hogy engem itt kiteljesítsen, megáldjon, tovább engedjen, de mégsem engedi meg, és utólag kiderül, hogy kimentett téged egy rossz helyzetből. A másik kérdés az, és ezt is sokszor megkérdezték már tőlem, hogy miért van az, hogy Isten a keresztényeket sokszor olyan nehéz helyzetekbe beleviszi, hogy szenvednek, nyomorognak, éheznek, vagy nem tudom, mindenféle kellemetlenséget átélnek. Miért van az, hogy Isten megenged az életünkben nehéz helyzeteket? Gondolkoztál már ezen? Mert van ilyen. Ha nem is az özönvizet kell átélni, de más kategóriájú nehézségek azért vannak az életünkben. Isten 2 módon nyilvánulhat meg az életünkbe. Az egyik az, hogy kiment bizonyos helyzetekből, és azt mondja, hogy gyere, és átteszlek egy másik helyre, vagy hazahívlak téged. A másik pedig az, hogy maradjál még. Egyre rosszabb lesz, de maradjál még. Egyre zűrzavarosabb lesz körülötted minden, de maradjál még. És ebben a zűrzavaros, nehéz helyzetben Isten az övéit meg fogja áldani, és meg fogja tartani. Ha eljöttök jövő vasárnap, akkor Noé egy igaz ember története című témával folytatjuk. És például Noé egy ilyen ember volt, akit Isten nem úgy áldott meg, hogy kihirdette Isten az ítéletet, és azt mondja, hogy na Noé, akkor hazahívlak, mert te igaz ember vagy, hanem Énókot hazahívja, és Noénak meg azt mondja, hogy kedves Noé, téged meg itt tartalak, a világ legnagyobb katasztrófáján keresztül foglak vezetni, és amikor azt látod, hogy minden pusztul körülötted, és minden egyre rosszabb, és minden egyre gonoszabb, és jön az Istennek az egyik legdrasztikusabb ítélete, akkor te ezt látni fogod, át fogod élni, de ne félj, mert az én szeretetem és az én kegyelmem ott lesz veled meg a családoddal. És mindezt te úgy fogod átélni, hogy hát a víz fölött, vagy a problémák fölött a bárkával te szépen ott úszkálsz, és majd egyszer eljön az nap, amikor megszűnik az Isten ítélet, és újra nagy lehetőségek lesznek. Átélted már azt, hogy az Isten belevitt téged, vagy megengedett az életedbe olyan nehézségeket a családodban, a munkáddal, vagy anyagi dolgok, vagy kapcsolatok, vagy egy betegség, vagy bármi, amit imádkozta, és azt mondta, Uram, azonnal vedd el, annyira nem kell nekem ez, annyira nem szeretem ezt az egészet, mentsél ki ebből. És Isten azt mondja, hogy még egy kicsit maradj, még egy kicsit maradj. És amikor Isten azt mondja, hogy maradj, akkor ne félj, nem azért hagyott téged, hogy szenvedjél sokat, hanem azért, hogy megtartson téged, hogy ami veled történik, az egy bizonyság legyen arról, hogy Isten jó, hogy Isten hűséges. És ez mind a kettő működik. Vagy kiment, vagy megtart. Vagy hosszú életet ad neked, és sok mindent át fogsz élni, vagy rövid életed, de aztán az Isten hazahív, és milyen jó lesz neked. Szóval azt mondja az Isten igéje, hogy Énók hitáltal tett mindent. És a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Akkor is, ha kiment téged helyzetekből, hidd azt, hogy higgyél az Istenbe, kapaszkodjál hitáltal az Istenbe. Ha viszont nehéz helyzetekbe Isten belenged téged, és benne vagy, akkor is hitáltal kapaszkodj az Istenbe, és minden jól fog működni. A nehézségekben is a hitet meg fog téged tartani. Énók olyan ember volt, aki hitt az Istenben. Sőt, hitáltal azt mondta, hogy Istentől kijelentést kapott, hogy Isten szereti őt. És ez nagyon fontos, hogy te is tudd azt, hogy hitáltal, amikor Isten szól hozzád, akkor tudod, hogy Isten szeret téged. Akár úgy, hogy most kifelé vesz téged valamilyen nehézségből, és megment a holnap nehézségeitől, vagy a problémáitól, akár úgy, hogy meg fog tartani ezekben a nehézségekben. De hogyha hiszünk Istenben, akkor áldottak leszünk. Befejezésül tehát Énók egy profétai szolgálatot végzett, elmondta azt, amit az Isten rábízott azzal kapcsolatban, hogy milyen a gonoszság a Földön, és hogy mi vár a gonoszságra, hogy Isten hogy fogja ezt megítélni. Jézus Krisztus a Máté 24-ben azt mondja, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet még a választottakat is. Ma és minden korban, de az utolsó időköz közeledve még inkább ez aktuális, hogy egyre több azoknak a száma és azoknak az információknak a tömege, ami nem más, mint hamis proféciák, hamis kijelentések, olyan dolgok, ami soha nem fog megállni. Lehet, hogy 5 percig úgy tűnik, hogy igaz, de már 6. percben kiderül, hogy hazugság volt. Rengeteg ilyen információ zúdul ránk, és Jézus azt mondja, hogy ezek a hamis kijelentések, hamis üzenetek, hamis információk, hamis proféták, ezek tömegével fognak megjelenni, és erre vigyázni kell. Mózes azt mondta 4 Mózes 11.29-ben, ez volt a vágya, hogy bárcsak az Úr egész népe profétált volna, és nekik adná a lelkét az Úr. Mózes azt mondja, hogy olyan jó lenne, hogyha mindenki az Isten profétája lenne, hogyha mindenki hallaná az Isten hangját, és mindenki azt tudná tenni, amit az Isten mond. Ez még csak egy vágy volt akkor, de tudjuk, hogy Joel már profétált arról, és pünköstkor beteljesedett, hogy a Szentlélek, amikor eljött, akkor mindenkit betölt a Szentlélek, aki nyitott erre. Mindenki találkozhat az Isten kegyelmével, mindenki átélheti azt, hogy az Isten megszólítja őt. Mindenkinek nyitott ez a lehetőség. Profétálnak fiaitok, lányaitok, stb. Ismerjük a Joel proféciáját. Erről prédikált Péter ott a pünkösdi prédikációjánál, hogy ez az, ami most bekövetkezett. És mi egy olyan korban élünk, amikor nem azt kell nézni csak, hogy van-e itt valahol egy proféta, van-e valaki, aki mond valami nagy dolgot, hanem te, meg én, ha Istennek az embere vagy, hogyha Krisztusban újjászületett ember vagy, ha a Szentlélek ott van az életedben, akkor hallod az Isten hangját. És ad neked Isten kijelentéseket arra, hogy holnap mi legyen, mit csinálj, vagy mit ne csinálj, mi az, ami jó, vagy mi az, ami kevésbé jó. Vagy amikor imádkozunk, akkor Isten felel az imádságainkra, hogy az Isten vezet lépésről lépésre, vagy akár nagy távlatokat is megmutat. Ma ez nekünk lehetőség. Ma egy olyan korban élünk, amikor nem kell félni attól, hogy eltévedünk. Még akkor is, hogyha rengeteg hamis információ van körülöttünk. Mert az Isten megszólít bennünket. Abcselben a 13. részben le van írva az antiókiai gyülekezetről az, hogy ebben a gyülekezetben, amikor a prófétai szolgálatban lévők, a tanítók, meg hívő emberek együtt voltak, és együtt bőtöltek, és imádkoztak, és kérték azt, hogy az Isten szóljon hozzájuk, akkor az Isten adott nekik egy kijelentést, és ennek a kijelentésnek az eredménye az volt, hogy elindult az első nagy világmissziós út. Amikor bőtölünk, imádkozunk, vagy csak nagyon simán az Úr elé jössz a villamoson, vagy a buszon, vagy bármilyen helyzetben is, és kéred Istennek a vezetését, akkor Isten ad neked kijelentést. És lehet, hogy ezek a kijelentések ugyanolyan nagy horderejűek, mint Énoknak a kijelentése. Ugyanolyan fontosak lehetnek, hogy az Isten megtartson téged, vagy akár másokat is, hogy figyelmeztessen valamire. Nekem az a vágyam, Mózesnek az volt, hogy az Úr minden embere próféta legyen, nekem az a vágyam, és arra szeretnének bátorítani benneteket ma, hogy igényeljük azt, hogy az Isten szóljon hozzánk. Kérjük az Istent, hogy szólítson meg bennünket. Hát ha az Isten nem vezet bennünket, akkor nagyon-nagyon el tudunk tévedni. Ha Isten vezet bennünket, akkor teljesen mindegy, hogy özönvízen keresztül megyünk, vagy jó időszakon keresztül megyünk, az Istennek a kegyelme meg tud tartani bennünket. És ha a kőszikla gyülekezetben sok próféta van, sok olyan ember van, aki meghallja az Isten hangját, és ezt kihirdeti, akkor te is, meg én is át fogjuk majd élni azt, hogy lehet, hogy három mondatot mondtál, de ezt az Isten mondta neked, és valakinek ez meghatározza a következő 20 évét. Lehet, hogy valaki le fogja jegyezni azt, amit te mondtál, és amikor már te nem élsz, az akkor is majd, mivel Isten kijelentése volt, akkor is meg fog állni. Mert az Isten profétai üzenete az nem olyan, hogy amortizálódik. Az nem olyan, hogy most jó, de holnap már nem áll meg, mert más a világ. Az Isten kijelentése az mindig meg fog állni. És ha te igényled azt, hogy a profétai lélek ott működjön benned, akkor Isten ezt meg tudja adni neked. És nem csak a tied lehet ez az öröm, hanem amikor megosztod az Isten kijelentéseit másokkal, akkor ez másoknak is öröm. Azt mondja a Biblia, hogy a Jézusról való bizonyságtétel önmagában már a prófétaság lelkezt, a Jelenések könyvében írja a Biblia. Akkor Jézusról beszélsz, akkor prófétálsz. Ez a prófétai szolgálatnak az egyik megnyilvánulása. A másik az, hogy az Úr előtt vagy, imádkozol. Lehet, hogy úgy, hogy Uram, alig ismerlek, de szükségem van arra, hogy jobban megismerjelek, és adj nekem kijelentést. Akár úgy, hogy már régen az Úrral jársz, de amikor Isten mond neked valamit, akkor amit az Isten mond, azt, hogyha komolyan veszed, az meghatározza az életedet, meg másoknak az életét is. A kérdés az, hogy neked miről kell prófétálni, ma vagy holnap után. Nem neked kell kitalálni, ezt az Isten fogja neked megmondani. De hogyha mond neked Isten valamit, akkor mondd ki. Akkor mondd, add át tovább azoknak, akiknek küldte az Úr. És hogyha ezt teszed, akkor a prófétai szolgálat tovább megy, az Isten üzenete tovább megy, és az a világ sokkal inkább olyan lesz, hogy a gonoszság vissza lesz nyomva, és az Istennek a kegyelme és az Isten igazsága meg föl lesz emelve. És ha hiszed, ha nem, ez rajtad is, rajtam is múlik. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy olyan kicsik vagyunk mi ebbe a világba. Több milliárd ember közül most én mondok valamit, az mit számít? De ne felejtsd el, hogyha Isten mond neked valamit, és azt te kimondod, azt megéled, azt hittel megragadod, ez sokkal több, mint az, hogy most te egy ember vagy a sok milliárd közül, mert ezt Isten mondta neked. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy amit te tettél, az is világra szóló üzenet, örökérvényű, köszönjük Uram, hogy te meghaltál a bűneinkért, köszönjük, hogy te teljes szabadságot hoztál nekünk, köszönjük, hogy megnyílt a mennynek az ajtaja, és köszönjük, hogy örök életünk van, hogy aki hisz benned, annak örök élete van, és hogy nem kell az Isten ítéletével találkozni. Uram, dicsőség neked ezért. És köszönjük, Uram, hogy te elküldted a lelkedet, és vezet, és bátorít, és vigasztal bennünket, és megmutatja, hogy mi a jó, és mi a rossz. És imádkozom azért, Uram, hogy mindazok, akik ma itt voltunk ezen az Isten tiszteleten, kérünk téged, hogy legyünk érzékenyek a te lelked kijelentésére. Imádkozom azért, Uram, hogy ha te mondasz valamit, akkor tudjuk meghallani. Segíts nekünk, hogy az a sok zaj közül, ami körülöttünk van, tudjuk meghallani a te hangodat, mert te azt ígérted, Uram, hogy te vagy a pásztor, és hogy a tiéd, a te juhaid hallják a te hangodat. És mi szeretnénk olyan emberek lenni, akik meghalljuk a te hangodat, sőt nem csak hallgatjuk, hanem megéljük és képviseljük is ezt. És imádkozom, Uram, ma mindazokért, akik itt vagyunk, és imádkozom azokért, akik talán most éltek át egy csalódást, egy nehézséget, egy problémát, és nem értik, hogy ez miért történt. De köszönjük, Uram, hogy ezzel te kiragadtad őket talán egy nehezebb helyzetből, vagy megmentetted őket valami gonoszságtól, vagy valami nehézségtől. Uram, kérünk téged, hogy a te kegyelmed, a te véred fedezzen be bennünket, és vigyázzon ránk. És imádkozom azokért is, Uram, akik most élnek át nehéz napokat, nehéz pillanatokat, küzdelmeket, hitharcokat. Uram, imádkozom értük, hogy tartsd meg őket. És amit te mondtál, hogy álljunk ellen az ördögnek, és el fog futni, Uram, hadd tapasztaljuk ezt újra és újra meg. Hogy aki benned bízik, az nem fog megszégyenülni. Kérjük a te áldásodat, Uram, és kérjük, hogyha a lelkünkben vannak sebek, az ördög megsebzett bennünket, hogy az élet nehézségei miatt, csalódottság, keserűség, vagy bármi ott van a lelkünkben, vagy bűnök, kérünk, Uram, hogy gyógyíts meg bennünket, vedd ki ezeket, és kérjük a Te áldásodat, Uram, mert szükségünk van rád. Így kérjük, hogy áld meg a következő napjainkat, az életünk további részét, akármennyit is adsz nekünk, Uram. Kérjük, hogy ez a Te dicsőségedről szóljon, és szóljon arról, hogy megtapasztaljuk, hogy Te megáldasz bennünket, Uram. Kérjük, Szentlélek, hogy munkálkodj a szívünkbe, és mindaz, ami ezen a mai napon is tőled jött, prófétai üzenet volt, segíts, hogy ezt ne felejtsük el, az maradjon ott a szívünkbe, az életünkbe, hozzon jó gyümölcsöket, hozzon áldást nekünk is, és a környezetünknek is. Ezt kérjük, mennyei atyánk, Jézusnak a nevében. Amen.